Ez a Híradó péntek este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Folytatódik az európai parlamenti választás, ma az írek és a csehek voksolnak. Európát meg kell újítani, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. 8 ember, köztük 3 gyerek életét mentették meg a magyarok, hazatért Szerbiából a hunormentő csapat. Csehországban és Írországban folytatódott ma az európai parlamenti választás. Tegnap az első napon a hollandok és a britek szavaztak. Az exit poll felmérések alapján Hollandiában a vártnál gyengébben szerepelt euroszkeptikus szélsőjobboldali Szabadságpárt, Nagy-Britanniában viszont a függetlenségi párt győzelme a valószínű, amely szintén az unióból való kilépést szorgalmazza. A hivatalos eredményeket csak vasárnap este hozzák nyilvánosságra.
Elégedetten vette tudomásul a csütörtöki szavazás exit poll eredményét Nigel Farage, a brit függetlenségpárt elnöke. A felmérés szerint ugyanis a brit euroszkeptikusok legnagyobb pártja szoros versenyben van a győzelemért az ellenzéki munkáspárttal, de mindenképpen megelőzte a kormányzó konzervatívokat. A függetlenség párt évek óta szorgalmazza Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból, és egyre hangosabban követeli a kelet-európai tagállamokból érkezők szabad munkavállalásának korlátozását, ami már a londoni kormány és a brüsszeli bizottság között is okozott vitát. David Cameron miniszterelnök szerint a brit választók voksaikkal egyértelműen megüzenték, mire várnak megoldást. A gazdaság növekszik és új munkahelyeket teremtettünk, de nem dőlhetünk hátra. Oda kell figyelnünk azokra a problémákra is, amelyek miatt az emberek kényelmetlenül érzik magukat. Ilyen a szociális reform vagy a bevándorlás kérdése, amelyekre megfelelő válaszokat kell adnunk, mondta a kormányfő, aki korábban maga sem zárta ki, hogy népszavazás dönthet országa uniós tagságáról. Hollandiában viszont a vártnál jóval gyengébben szerepelt az EU ellenes szélsőjobboldali Szabadságpárt. Az exit poll szerint az idegengyűlölő szlogenekkel kampányoló párt legfeljebb a negyedik helyre számíthat. Ráadásul egyel kevesebb mandátumot szerzett, mint 5 évvel ezelőtt. A pártelnök az alacsony 37%-os részvételi arányjal magyarázta a kudarcot. Hollandia nem lett Európa párti, csak annyi történt, hogy a választók 2/3 otthon maradt, jelentette ki a politikus. Közben délután 2-kor kinyitottak a szavazóhelyiségek Csehországban is, ahol immár hagyományosan 2 napon át, péntek délután és szombat délelőtt lehet voksolni. A 21 képviselői helyért 38 párt és politikai mozgalom verseng, így minden egyes mandátumra legalább 40 jelölt jut. A voksokat szavazókörönként összeszámolják, de csak vasárnap este összesítik, hogy az eredmény ne szivárogjon ki idő előtt. A kampány nyugodt, mondhatni eseménytelen volt, mondta a Híradónak az MTI prágai tudósítója Kokes János.
Az európai témák nagy szerepet kaptak a belpolitikai témák mellett. Ezt általában azzal magyarázzák, hogy fél éve volt a parlamenti választás, tehát az emberek nem érezték szükségét, hogy most újra megvitassák a belpolitikai helyzetet. A kormánykoalíció számára ez a választás tulajdonképpen egyfajta teszt is lesz, hogy mennyire sikeres az eddigi politikája.
Este 11 óráig adhatják le voksaikat az ír választók is, akik 11 képviselőt küldenek az Európai Parlamentbe. A felmérések szerint a néppárti frakcióhoz tartozó Egyesült Írország pártja gyűjtheti be a voksok több mint 1/4-ét. Az íreket a jelek szerint az uniós átlagnál jobban érdekli az európai népképviselet. 2009-ben a választók csaknem 59%-a részt vett a szavazáson.
A két legnagyobb és legerősebb történelmi hagyományú európai pártcsalád, az Európai Néppárt és a Szocialisták feladata lesz, hogy megőrizzék azokat az alapértékeket, amelyekre az Európai Unió épül, jelentette ki a köztársasági elnök luxemburgi megbeszélései után. Áder János Henrik nagyherceggel, a szenátus vezetőjével és a miniszterelnökkel tárgyalt az európai választásokról. Egyetértettek abban, hogy a néppárti győzelem várható, és hogy erősödnek a radikális, Európa ellenes erők. A magyarországi országgyűlési választások eredményét a luxemburgi uralkodó és vezető politikusok úgy értékelték, hogy a magyarok az európai értékek mellett voksoltak.
Az összes magyar közvéleménykutató cég mérései alapján ez most május 25-én ismét megerősítésre kerül a magyar választópolgárok részéről. Magyarország ebben a tendenciában, hogy az egyik oldalon és a másik oldalon is a radikális erők megerősödéséhez hozzájárulna, Magyarország ebben nem vesz részt. Ez más országok politikai erőviszonyainak a változásának a következménye lesz majd.
Olyan képviselőket kell Brüsszelbe küldeni, akik a magyar embereket segítik, és nem a magyarok ellenfeleit. Erről beszélt Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a nemzeti érdekek védelme miatt szükséges vállalni a konfliktusokat Brüsszellel. Kijelentette, hogy megvédik a szabad pálinka főzést.
Fontos a mindennapi életünk szempontjából, hogy Brüsszelben a magyar emberek érdekéért kiálló tiszteletet kivívni képes magyarok képviseljenek bennünket.
Orbán Viktor úgy fogalmazott a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában, hogy Brüsszel egyfajta végvár, ahonnan időnként kísérletet tesznek, hogy ránk kényszerítsék az akaratukat. Példaként említette, hogy vissza akarják csinálni az energiaár csökkentést, és meg akarják akadályozni a magyar földvédelmét. Orbán Viktor ezért fontosnak tartja, hogy vasárnap minél többen menjenek el szavazni.
Elmúlt 5 esztendőben a magyarországi baloldali ellenzék arra használta az Európai Parlament színpadát és üléstermét, hogy megpróbálja elgáncsolni azokat a változásokat, amiket itthon a magyar kormány és a magyar emberek közösen végrehajtottak. Ezért kérem jó lelkiismerettel, minden harag és ellenségeskedés nélkül arra kérem a magyar embereket, hogy ne küldjenek olyan pártokat Brüsszelbe, akikkel aztán nekünk ott kint meg kell küzdeni, és nem bennünket magyarokat segítenek, hanem magyarok ellenfeleit segítik. És ilyen jobbról és balról egyaránt van.
Orbán Viktor azt mondta, a nemzeti érdekek védelme miatt szükségesnek tartja a konfliktusok okos felvállalását Brüsszellel.
Aki nem vállalja a vitát és nem áll ki magáért, az balek, az lúzer, az nem alkalmas arra, hogy képviselje a saját nemzetét.
Az akácfák ügyében abszurdnak nevezte, hogy bárki beleszólhasson abba, milyen fák nőjenek Magyarországon. Azt mondta, az ehhez hasonló kérdésekben inkább a nemzetállamoknak kellene dönteniük.
Számos más kérdésben akác, méz, pálinkafőzés, uborka méretei és görbületi szögei és egyéb ilyen szamárságokban az uniónak vissza kellene adni a döntési jogot a nemzetállamokhoz.
Orbán Viktor azt is közölte, megoldják, hogy továbbra is szabad legyen a pálinkafőzés.
Új jogi megoldást fogunk megalkotni, ezen dolgozunk. Ez lényegében továbbra is lehetővé fogja tenni, de az Európai Bíróság ítéletét is tiszteletben tartó módon a pálinkafőzést Magyarországon. Ezt újra meg fogják támadni, ebből újabb jogi vita lesz.
A miniszterelnök végül elmondta, célegyenesben van a kormányalakítás, a miniszterek esetében már teljesen tisztán lát, és az államtitkárok 80%-ának esetében is. A teljes névsort június 6-án ismerteti.
Reggelig több mint 56 ezeren jelezték a Nemzeti Választási Irodánál, hogy vasárnap nem a lakóhelyükön, hanem egy másik magyarországi településen akarnak szavazni. Ez még nem a végleges szám, délután 4-ig lehetett ugyanis benyújtani a kérelmeket. A választásra több mint 8 millióan jogosultak, voksolni vasárnap reggel 6-tól lehet majd.
Csak nem 8 millió szavazólapot, 165 ezer golyóstollat, 110 kilométernyi nemzeti színű szalagot és 11 ezer urnacsomagot gyártottak le Magyarországon az európai parlamenti választáshoz. Néhány kivételtől eltekintve mindenkinek ugyanoda kell menni szavazni, mint az április 6-i országgyűlési választáson. A pontos címet a választási értesítőn közölték. Ha az nincs meg, a lakcím alapján az interneten a választás.hu oldalon is meg lehet keresni. Szavazni a személyazonosság, valamint a lakcím vagy a személyi szám igazolása után lehet. A személyazonosságot érvényes kártya alakú személyi igazolvánnyal, útlevéllel, jogosítvánnyal vagy régi könyv alakú személyi igazolvánnyal lehet igazolni. A lakcím vagy személyi szám igazolásához pedig lakcímkártya, az annak a hátoldalán lévő személyazonosító vagy a lakcímet is tartalmazó régi könyv alakú személyi igazolvány szükséges. Az európai parlamenti választáson az egész ország egy választókerületet alkott, így az országgyűlési választástól eltérően most mindenki ugyanolyan szavazólapot kap. Fotyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke az M1 reggeli műsorában azt mondta, kampánycsend csak úgy, mint az országgyűlési választásnál most sem lesz. Viszont a szavazókörök 150 méteres körzetében most sem lehet majd a választókat befolyásolni.
Kampányolni egészen szavazás befejezéséig este 7 óráig lehet, de a szavazókörök közvetlen közelében ezen a bizonyos 150 méteren belül nem szabad aktív kampánytevékenységet folytatni, de ezt az április 6-i választáson minden jelölő szervezet értette, minden választópolgár tudta, betartották ezt a szabályt, nem volt belőle akkor gond.
Vasárnap a szavazókörök reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. Ezután kezdődik a voksok összesítése. Az eredményeket azonban a Nemzeti Választási Iroda csak azután hozhatja majd nyilvánosságra, hogy az Unióban utolsóként este 11-kor Olaszországban is bezárnak a szavazókörök.
Fel újabb győzelemre. Ezekkel a szavakkal biztatott a Fidesz-KDNP támogatására Orbán Viktor kampánykörútjának mai állomásán Szarvason. A miniszterelnök a polgármesteri hivatal lépcsőjén állva az összegyűlt szimpatizánsok előtt úgy fogalmazott, az áprilisi választással lezárult egy korszak, bizonyos politikát többé nem vesznek meg a választók. A kormányfő hozzátette, másodszor is meg kell mondani, hogy a gyűlölet nem pálya, ilyen politikával nem állhat talpra a baloldal.
Ha már egyszer legyőztük őket, akkor, és csak ilyen kicsi idő telt el, az erőviszonyok nem igen módosulhattak. Miért ne győznénk le őket még egyszer? Azért én azt javaslom, még egy szöget verjünk be, ez a véleményem. Aztán majd ősszel beüthetnénk a harmadikat is.
Egy vagy két mandátumra 5-10% közötti eredményre számít a Demokratikus Koalíció elnöke az EP választáson. Gyurcsány Ferenc azt mondta, ha nem érnék el a bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, akkor rendkívüli kongresszus dönthet arról, hogy legyen-e változás a párt vezetésében és irányvonalában.
Ha 5% alatt szereplünk, akkor éppen annak érdekében, hogy akár személyi változásokat is eszközölhessen a saját tagságunk, június 28-ára rendkívüli kongresszust hívunk össze. Ha nincsen ilyen csalódás, akkor politikai értékelést kell elsősorban tartani.
A magyar emberek számára az Európai Uniónak nincs haszna, mert a legfontosabb problémákra nem kínál megoldást, mondta Türmer Gyula Tiszaújvárosban. A munkáspárt elnöke szerint nincs közvetlen tétje a május 25-i választásnak, mert az Európai Parlament csak a megválasztott 21 embernek ad majd munkát. Türmer Gyula arra biztatta a választópolgárokat, hogy vasárnap ne menjenek el szavazni.
Hála jó Istenek, jó idő lesz, lehet strandolni, fürödni. Mutassuk meg az Európai Uniónak, hogy van bennünk tartás, nekünk kritikus véleményünk van az Európai Unióról, és egy új megélhetést, egy új életformát szeretnénk találni Magyarország és Európa más nemzetei számára is.
A jövőben még több területen bővítik a magyar-szaúdi együttműködést, jelentette be a két ország kormányközi vegyes bizottságának budapesti ülése után a külgazdasági államtitkár. Szijjártó Péter elmondta, felgyorsítják a beruházásvédelmi egyezményről szóló tárgyalásokat, és egyebek mellett lehetővé teszik, hogy a kis- és középvállalatok is jobban bekapcsolódjanak a két ország közötti kereskedelmi forgalomba.
Szaúd-Arábiában egészen pontosan azokban a szektorokban indítottak sok 10 milliárd dolláros fejlesztési programokat, amely területeken Magyarország a legversenyképesebb kínálatot tudja nyújtani. Ezek a területek pedig a villamos és nukleáris energia, az építőipar, a vízgazdálkodás és az egészségipar.
Rekord forgalomra számítanak a hétvégén a szállodákban, élményfürdőkben. Ez az utolsó hétvége, amikor még el lehet költeni a szép kártyákra, még 2012-ben került pénzt. Csak nem 3 milliárd forintról van szó, és aki nem költi el, az elveszíti. Részben a szép kártyának köszönhetően idén is növekedhet a turizmus, csak idén mintegy 100 milliárd forintot költhetnek el így a családok.
Megállás nélkül takarítják a szobákat ebben a Ráckevei szállodában. A hétvégén teltház várható. A konyhában már készül a helyi specialitás, a ponyból főzött halászlé.
Az iránt érdeklődik, hogy van egyes szobájuk.
Ennek a házaspárnak szerencséje volt, még akadt egy üres szoba. A már itt lévő vendégek közül sokan a vízben kerestek felfrissülést. A szálloda és a hozzátartozó élményfürdő igazgatója szerint a szokásosnál nagyobb forgalom a jó idő mellett a szép kártyának köszönhető, amivel egyre többen fizetnek náluk.
Hónapra bővül a szép kártyával fizető vendégeink aránya, elmondhatjuk, hogy mintegy minden negyedik vendég szép kártyával érkezik hozzánk és fizeti a számláit. Köszönhető ez annak, hogy tavaly júliustól kezdődően mindhárom alzsebből lehet felhasználni a szép kártyát a fürdőhelyi szolgáltatásokra is.
Ez az utolsó hétvége egyébként, amikor a családok el tudják költeni azt a pénzt, amit munkaadójuk még 2012-ben utalt át a szép kártyákra.
2,7 milliárd forintnyi összeg áll rendelkezésre.
Vagyis ennyit kellene elkölteni május 31-ig, ez a határidő. Különben ez a pénz elvész.
Ne feledkezzünk el, hogy a jó idő mellett a gyereknap is a hétvégén van. Országszerte számtalan színes programmal várják különböző települések, szolgáltatók, a gyermekes családokat. Ösztönözni tudunk mindenkit, hogy gyerekes programokat vízen, vízparton vegyék igénybe Széchenyi pihenőkártyával.
Leginkább a szép kártyának köszönhetően tavaly rekordévet zárt a turizmus. Csak nem 1 millióan éltek a lehetőséggel. A kedvező folyamat várhatóan idén is folytatódik, hiszen mintegy 100 milliárd forint van jelenleg a szép kártyákon. Ennyit lehet pihenésre, rekreációra fordítani. Szakemberek szerint a turizmus a magyar gazdaság egyik hajtómotorjává vált. Az ágazat a magyarországi GDP mintegy 10%-át adja, és csak nem 400 ezer embernek nyújt megélhetést.
Első fokon 12 év fegyházbüntetést kapott az az ámokfutó, aki 2010 nyarán halálra gázolt egy rendőrt Budapesten, az igazoltatás elől menekült. Elfogása után derült ki, hogy jogosítványa sincs, és egy másik ügyben már be kellett volna vonulnia a börtönbe. A bíróság nem emberölés, hanem többek között hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés miatt ítélte el.
Nem láttam, hogy ott áll a Sosi mellett és mögött. Előtte már két fegyveres rendőrnyésnek menekülni akartam.
Ezt mondta Pór Zoltán 2010 júliusában a letartóztatása után. A rendőrgyilkossággal vádolt férfi most ugyanezzel védekezett az utolsó szó jogán elmondott beszédében is.
Én nem akartam. Nem akartam egyáltalán elütni a rendőrt.
A bíróság szerint nem bizonyosodott be, hogy Pór Zoltán szándékosan ütötte volna el a rendőrt. Ezért nem emberölés, hanem halált okozó, közúti veszélyeztetés, hivatalos személy elleni erőszak, ittas járművezetés, segítségnyújtás elmulasztása és rongálás miatt ítélték el.
A bíróság 12 év fegyházbüntetésre, 10 évre a közügyektől eltiltásra, és végleges hatállyal a járművezetéstől eltiltásra ítéli halmazati büntetésül, mint többszörös visszaesőt. A vádlott feltétele szabadságban nem bocsátható.
Pór Zoltánt 2010 júliusában a rendőrök Zuglóban igazoltatni akarták. Mivel nem állt meg a felszólításra, üldözőbe vették. A Baross téren sikerült feltartóztatni, ám a férfi hirtelen tolatni kezdett. Ekkor ütötte el az egyik rendőrt. A fiatal zászlós a helyszínen meghalt. Az ámokfutó elhajtott a helyszínről. A rendőrök a félvároson át üldözték. Elfogása után derült ki, hogy nincs jogosítványa, és egy másik ügyben már egy hónapja be kellett volna vonulnia a börtönbe.
Rendőrök őrzik a kórházban azt az ámokfutó autóst, aki délelőtt több balesetet is okozott a 41-es úton Nyíregyháza és Napkor között. A sofőr előbb egy motorost ütött el, majd nagy sebességgel nekiütközött az őt megállítani próbáló rendőrök autójának. Végül egy szemből érkező kocsinak is neki csapódott. Ennek vezetője súlyosan, a motoros könnyebben sérült meg. A 25 éves ámokfutó szintén könnyebb sérüléseket szenvedett. Első fokon felmentette a kulcsi gyilkossággal vádolt férfit a székesfehérvári törvényszék, ugyanakkor elrendelte kényszergyógykezelését. A vád szerint a férfi 2012. áprilisában megölte testvérét, apját és nagyszüleit. Anyja és másik testvére túlélte a támadást. A bíró indoklása szerint a férfi kóros elmeállapotban gyilkolt, és jelenleg is tébolyjal járó tudathasadásos elmebetegségben szenved. Az ügyész fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. Feljelentést tesz a közigazgatási és igazságügyi minisztérium az egyik közösségi portál ellen. Megkereste őket ugyanis egy szülő, akinek kamaszlányát a portálon zaklatták, sőt életveszélyes fenyegetéseket is kapott. Az ő esete csupán egy a sok közül. A tárca arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy meg kell védeni a kiskorúakat az ehhez hasonló visszaélésektől.
Amikor itt már a képeimet is felrakta, itt volt egy olyan, hogy volt egy kérdés, és erre elvileg én válaszoltam, mármint hát az én nevemben válaszoltak felgyel dolgokat.
A középiskolás diáklányt fél éve ismerősei figyelmeztették. Az egyik közösségi oldalon visszaélnek az adataival. Megszerezték a fotóit, trágár szövegeket tettek közzé a nevében, és megfenyegették.
Egy ideig nem érdekelt a dolog, de most, hogy már egy hónapja megismertek az utcán, leszólítottak, meg az oldalon fenyegetőztek, akkor már zavart. és hát próbáltam megszüntetni az oldalt, de ez nem volt lehetséges.
Én, mint anya, nagyon-nagyon megijedtem, mert az a gondolat fordult meg a fejembe, hogy lehet, hogy nem fog egyszer csak hazajönni az iskolából.
Ezt a közösségi portált világszerte naponta 70 millióan látogatják. A felhasználók több mint fele kiskorú. Éppen ezért a család ügyvédhez fordult, majd úgy döntöttek, a nyilvánosságot is vállalják.
Rengeteg szülő és család nem tudja, hogy mi történik a gyerekeivel. Nem tudják, hogyha egy ilyen dolog történik velük, akkor hova forduljanak, kihez, és mit csináljanak ebben az ügyben. Úgyhogy valamilyen szinten példát szeretnénk mutatni, hogy igenis van segítség.
A felmérések szerint a kiskorúak 5 éves kortól használják rendszeresen a közösségi portálokat. Az 5-6 éves gyerekek napi fél órát ülnek a számítógép előtt, míg a 11 és 14 év közöttiek napi 4,5 órát töltenek el a közösségi hálón. Internetes zaklatás miatt egyre többen tesznek feljelentést. A nyomozók szerint az ilyen típusú bűncselekményeket nehéz felderíteni.
Előbb-utóbb úgyis egy külföldi szerver, egy külföldi fél, egy másik ország közbe jön, és nyilván akármennyire is fejlett a nemzetközi bűnügyi együttműködés, azért ez mindig egy lassabb folyamat, mint országon belül nyomozni.
A felmérések szerint Közép-Európában a magyarok a leginkább internetfüggők. Éppen ezért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kampányt indított az ehhez hasonló bűncselekmények megelőzésére.
Bár a tinédzserek ezt a nyelvet nagyon-nagyon jól ismerik, ezt a világot, az applikációkat nagyon gyakorta használják és alkalmazzák, azonban a jogi hátteréről, a személyiségi jogsérelméről semmit nem tudnak.
Július 1-től ingyenes szűrő szoftvert is lehet kérni, hogy segítse megvédeni a kiskorúakat a közösségi portálokon való visszaélésektől.
Gyorsított eljárásban 4 év 8 hónap börtönbüntetést kapott az a 22 éves pénzszállító, aki kedden 25 millió forintot vett ki munkaadója páncélautójából. A pénzből drága ruhákat, karórát és műszaki cikkeket vásárolt, majd egy bárban mulatott. Nem sokáig élvezhette a jólétet, éjszaka hazafelé menet fogták el a rendőrök.
Miközben a bűnügyi technikusok a nyomokat rögzítették a kifosztott páncélautón kedden délután, a szökött vagyonőr éppen az elsikasztott 25 millió forintot költötte egy bevásárlóközpontban. Drága ruhákat, márkás karórát és divatos műszaki cikkeket vett. A bevásárlás után egy étteremben megvacsorázott, majd moziba ment. Végül egy éjszakai bárban kötött ki. Összesen több mint 2 millió forintot vert el.
A ruhák vásárlása, vagy a jó élet reményében tette ezt?
A 22 éves férfi nem tudott magyarázatot adni tettére, csak annyit mondott, hogy nem gondolt a következményekre. A fővárosi főügyészség gyorsított eljárásban állította bíróság elé. Mivel a vádlott lőfegyverét is magával vitte, amit kizárólag a munkaideje alatt hordhatott volna, ezért a sikkasztás mellett lőfegyverrel visszaélés miatt is megvádolták. Első fokon végrehajtandó börtönbüntetést kapott.
A bíróság halmazati büntetésül 4 év 8 hónap szabadságvesztésre, 5 év közügyektől eltiltásra, és 5 évre a személyi és vagyonőri foglalkozástól eltiltásra ítéli.
Az ítélet ellen a pénzszállító enyhítésért az ügyészség súlyosításért fellebbezett. A férfi szabadlábon várhatja a másodfokú tárgyalást.
Eleget tudok, de ez a tudás nem boldogít, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban a kémgyanúba került jobbikos Kovács Béla ügyéről. Vona Gábort ma hosszan kérdezték az újságírók pártársa múltjával kapcsolatban felmerült ellentmondásokról. A Jobbik elnöke azt mondta, biztos benne, hogy minden úgy van, ahogy azt Kovács Béla állítja.
300 négyzetméteres ház és egy hozzátartozó több mint 4000 négyzetméteres kert és park Pilis-Szentkereszten. Néhány éve költözött ide a pilisi hegyoldalba Kovács Béla, jobbikos európai parlamenti képviselő. A Heti Válasz online szerdán azt írta, hogy az ingatlan 100 millió forintba kerülhetett. Kovács Béla csütörtökön egy kórházban adott interjút az Alfa Hír portálnak, ahová szív problémák miatt kellett bevinni. Azt nyilatkozta, közel sem ér 100 milliót a Pilis-Szentkereszti háza. Szerinte 52 millió forintért vásárolták közösen a feleségével és az anyósával. Fotókat is bemutatott a hírportál, ezekre hivatkozva a Jobbik pedig közleményében azt írta, a ház nem nevezhető luxus villának, mert szerintük annyira rossz állapotban van, hogy felújítani sem lehet. Az interneten azonban most is megtalálható egy hirdetés, amiben hangulatos kúriának nevezik a házat. Azt írják, 10 szoba, sőt 50 négyzetméteres wellness részleg is van benne. 78 millió forintért árulták, de az nem derül ki, hogy mikor a hirdetés.
Hát lehet, hogy ennyivel hirdeték, aztán mégis annyiért kelt el.
Vona Gábor a Jobbik elnöke pénteken szánalmasnak nevezte, hogy ingatlan hirdetések miatt kellene magyarázkodniuk.
Én kénytelen vagyok hagyatkozni Kovács Bélára.
Nem csak a háza miatt kialakult vita, az egyetlen ellentmondás a kémkedés gyanújába keveredett jobbikos politikus körül.
Engem ilyen lejárató hadjárattal nem fognak tudni megállítani.
Több hírportál is talált furcsaságokat Kovács Béla múltjában, sőt a lapok szerint a jobbikos politikus az ügy kirobbanása óta is tett egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat. Például az iskoláival, a feleségével, külföldi közös életükkel és üzleti vállalkozásaival kapcsolatban.
Én nem látok ellentmondást.
Vona Gábor szerint azonban nincsenek ellentmondások. A Jobbik elnöke kijelentette, hogy ő mindent elhisz Kovács Bélának.
Én biztos vagyok benne, hogy Kovács Béla, amit mondott, az úgy van.
Kovács Béla kémügye Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában is szóba került.
A titkosszolgálatok nemzetközi együttműködés keretében dolgoznak.
Így válaszolt a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy külföldi szolgálatok is vizsgálódtak-e Kovács Béla ellen, és megismételte, amit már korábban is mondott, eleget tud a jobbikos politikus ügyéről.
És valóban eleget tudok, de higgyel, hogy nem minden tudás boldogít.
A Jobbik kezdeményezte a Nemzetbiztonsági Bizottság összehívását, hogy kiderüljön, mit tud a miniszterelnök Kovács Béla ügyéről. A Lehet más a politika pedig azt szeretné, ha a bizottság már jövő héten újra napirendre venni a Jobbikhoz kötődő kémügyet, mert szerintük alaposabban ki kell vizsgálni a nemzetbiztonsági kockázatokat.
Nincs Sipos ügy, ezt mondta Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke, amikor Sipos Péter vagyonáról kérdeztük. A PMS önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatából egyik évről a másikra több százmilliós vagyon tűnt el. Sajtóhírek szerint egy adóhatósági vizsgálat miatt próbálhatta eltüntetni az ingatlanokat és megtakarításait. Sipos Péter ezt korábban cáfolta.
Több mint 3 millió euróról, vagyis mai árfolyamon számolva 900 millió forintnál is magasabb összegről állított ki számlát 2008-ban Sipos Péter, a Párbeszéd Magyarországért önkormányzati képviselője. A kézzel írott számla másolatát az Index.hu hozta nyilvánosságra. A pénz egy biatorbágyi telek eladásából származik. Sipos Péter csütörtöki közleményében is megemlíti, hogy 6 évvel ezelőtt megvált egy 18 hektáros terület egy részétől. A Magyar Nemzet arról írt, a politikus vélhetően nem fizette be a személyi jövedelemadót, ami miatt vizsgálatot indított az adóhatóság. Sipos Péter közleményében azt állította, befizetett 240 millió forint adót az ügylet után. Elismerte azonban, hogy egy későbbi adóhatósági vizsgálat első fokon jelentős adóhátralékot állapított meg. Ő ezt vitatja és fellebbezett. Jogerős döntés még nincs. Kerestük Sipos Pétert a 3 millió eurós számlán szereplő címen a Budai Hegyvidék egyik társasházában. Azonban hiába csengettünk, senki nem nyitott ajtót. A ház falán és a postaládán viszont több olyan cég neve is fel van tüntetve, amelyekben Sipos Péter tulajdonos. A politikus 2010-es vagyonnyilatkozata szerint több ingatlannal és több 10 millió forintos megtakarítással rendelkezett. A sajtóban ezért az egyik leggazdagabb önkormányzati képviselőként is emlegetik. 2014-re azonban ezek mind kikerültek vagyonnyilatkozatából, mert mindent a gyerekeire iratott. A Magyar Nemzet szerint Sipos Péter a vagyonát mentheti az átírással, mert a NAV által megállapított jelentős adóhátralék miatt már a végrehajtás fenyegeti. Ezt Sipos Péter cáfolta és értelmetlennek nevezte a feltételezést. Az Indexnek április végén azt mondta a 60 éves politikus, azért döntött így, mert ő már öreg, és ezt most illetékmentesen megtehette.
Úgy tűnik, hogy ez a Bajnai párt Simon ügye.
Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője csütörtökön a volt szocialista Simon Gábor ügyéhez hasonlította a PMS Sipos Péterét. Az adócsalással gyanúsított volt MSZP elnök helyettes Simon Gábor is megvált ingatlanjaitól, miután kiderült, több százmillió forintos eltitkolt vagyona lehetett. Sajtóértesülések szerint már balatoni nyaralója is felesége nevén van, ahogyan a 18. és a 12. kerületben lévő lakása is.
Sipos ügy nincsen,
Nincs sípos ügy, ezt mondta pénteken az Együtt PM társelnöke. Szigetvári Viktor szerint csak a Fidesz figyelem eltereléséről van szó.
Sipos úr vagyonbevallásában a vagyon szerepel, annak szerzési jogcímét szintén senki nem vitatja, egy adóbefizetési különbözetről van szó, erről egyébként nem kell, hogy minket tájékoztasson, nincs Sipos ügy.
Jogászok szerint az átírásnak olyan esetekben lehet jelentősége, amikor vagyonelkobzásra kerül a sor, és az ingatlanokat már nem, vagy csak külön jogi eljárásban lehet elvenni.
Hat párt részvételével rendezték meg a listavezetők EP választási vitáját. Az eseményen az MSZP, a Jobbik, az LMP, a Seres Mária szövetségesei és a Haza nem eladó párt mellett a szervező Együtt PM vett részt. A Fidesz-KDNP és a DK viszont távol maradt.
Kezdődjét tehát a vita.
Hat párt listavezetője vitatkozott egymással az ATV stúdiójában. A vitán az eseményt szervező Együtt PM szövetség mellett az MSZP, a Jobbik, az LMP, a Seres Mária szövetségesei és a Haza nem eladó párt vett részt.
Pártunk vezetősége és tagjai már több mint 5 éve szolgálják a magyar érdekeket. Ez a fél évtizedes múlt bizonyítja a tisztességes szándékot, azt, hogy nem egy szalmalángról van szó.
A Haza nem eladó párt listavezetője bevezetőjében arról beszélt, hogy pártjuk tisztességes emberek mozgalmából alakult meg. Kásler Árpád szerint a nemzeti érdekek képviseletére van szükség az Unióban. Seres Mária szövetségeseinek EP listavezetője a közállapotok javításáról beszélt. Tóth Tamás szerint ennek egyik fő eleme a halálbüntetés visszaállítása Magyarországon.
Az Unióban több olyan tagállam van, akik hasonlóan gondolkodnak. Ezekkel kell nekünk összefogni, hiszen ott sem engedik a népakaratot érvényesülni.
A jobbikos Morvai Krisztina szerint vissza kell adni a politikába vetett hit méltóságát. A párt EP lista vezetője azt mondta, az embereknek elegük van a pártpolitikai csatározásokból.
Ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy hogyan tudnák felemelni Magyarországot és jobb helyzetbe hozni a sokszor nyomorúságos helyzetben lévő embereket.
Bajnai Gordon felvezetőjében bírálta a jobbikot, mert politikájukat nemzetellenesnek tartja.
Az Európai Unióból kizáratná Magyarországot, és az orosz érdekszférába szeretné vontatni. Oda, ahol most Ukrajna küszködik, a szomszédunk.
Az MSZP lista vezetője arról beszélt, hogy a választók Európáról döntenek. Szanyi Tibor szerint az EP választás nem egy belpolitikai helyosztó.
Itt minden felelős magyar választópolgár Európa ügyeiről dönt, Európa sorsáról dönt.
Az LMP szerint pedig a fő kérdés az, hogy hogyan lehet egy jobb Európát teremteni.
Olyan Európai Uniót szeretnénk, ahol a föld valóban azoké, akik megművelik, és ennek nem gátja, hanem serkentője az Európai Unió. Olyan Európát akarunk, ahol minden munkavállalót ugyanolyan védelem illet meg.
A demokratikus koalíció nem vett részt a vitán. Gyurcsány Ferenc azt mondta, pártja elvi alapállás az, hogy nem ülnek le az általuk neonácinak tartott jobbikkal vitázni. A Fidesz szintén nem vett részt az eseményen. Percznégál Ildikó, a párt EP lista vezetője szerint az április 6-ai országgyűlési választáson a szavazó polgárok már egyértelművé tették, hogy nem kérnek a bukott baloldalból és a szélsőségesekből.
Szerbiában megszüntették a rendkívüli állapotot, amelyet a rekordáradások miatt kellett elrendelni még múlt héten. Ahol már visszahúzódott a víz, megkezdték a takarítást és a fertőtlenítést, illetve a megrongálódott épületek helyreállítását. A legfrissebb összesítés szerint az áradásnak Szerbiában 33 halálos áldozata van, 73 embert még keresnek a mentő alakulatok. A természeti katasztrófa miatt 30 ezer embert kellett kitelepíteni. Az anyagi kár eléri az 1 milliárd eurót, vagyis a 300 milliárd forintot. Hazaérkezett Szerbiából a Hunor mentőcsapat. A 27 fős magyar mentőalakulat csónakokkal és egy helikopterrel segítette a mentést. 6 napig dolgoztak az árvíz sújtott a térségben. 8 embert, köztük 3 gyereket mentettek ki az elárasztott területekről. Emellett több tonna segélyt is eljutattak a mentésre várókhoz. A csapat légi felvételeket is készített, ami a most kezdődő helyreállítást könnyíti majd meg. A Hunor mentőalakulatot egy 9 fős csoport váltja, akik gépeikkel tiszta ivóvizet készítenek.
Belépett a Hunor teljes konvojjal a magyar határba.
Telefonon jelentette pénteken délelőtt a csapat vezetője a katasztrófavédelem főigazgatójának, hogy hazaértek, vagyis Röszkénél átlépték a határt.
Ellenyomó medencét kell építeni.
Ezek a felvételek Szerbiában készültek. A 27 tagú Hunor mentőszervezet 6 napig dolgozott az évszázad áradásának is nevezett természeti katasztrófa helyszínén. A tavalyi dunai árvízi védekezésben szerzett tapasztalatuk egész falvakat mentett meg.
De nem a
magassággal van a gond, hanem ahogy itt vannak.
Főleg a nyulgátak építésénél tudtak segíteni. Volt, ahol több ezer homokzsákot raktak újra, mert azok átengedték a vizet. Kimondhatatlanul hálásak vagyunk ezeknek az embereknek, hogy segítettek megvédeni a falunkat. Így összegezte a Klenakiak véleményét a helyi válságtörzs elnöke. A mentőszervezet 4000 kg élelmiszert, gyógyszert és ivóvizet juttatott el az elzárt településekre. 8 ember, köztük 3 gyermek életét mentette meg. Ezeken a felvételeken az látszik, amint éppen 2 idős embert hoznak ki a házukból. A parancsnok azt mondja, Obrenovácban volt a legnehezebb dolguk, mert nagyon erős volt a szávasodrása, és akkora volt a víz, hogy tájékozódni sem tudtak.
Megszámlálhatatlanul sok áldozat volt a tetőn, az ablakokban, és ott kellett úgy megkezdeni mentőhajókkal, és párhuzamosan a mentőhelikopterrel a művelet irányítást.
A megfeszített munka után Budapestre rendőri felvezetéssel érkezett meg a mentőegység. Az Országos Katasztrófavédelem főigazgatója fogadta őket. Bakondi György a csapat minden tagjának díszparancsot és elismerő oklevelet adott át.
Példás helytállásuk, dicsőség a Hunor mentőszervezetnek, és elismeréssel tekint erre a teljesítményre valamennyi magyar. Itt az országon belül és a határon túl is. Gratulálok a helytállásukhoz, a példás, férfias, becsületes munkájukhoz.
A csapat légi felvételeket is készített, ami a most kezdődő helyreállítást könnyíti majd meg. A Hunor mentőalakulatot egy 9 fős csoport váltja, akik gépeikkel tiszta ivóvizet biztosítanak majd.
Több egyház és egyházi szervezet is segít az árvízi károsultaknak. Somogyvár környékén a KDNP gyűjtött és indított segélyszállítmányt. A Magyar Vöröskereszt 15 raklap ásványvizet, tartós élelmiszert, takarókat, tisztító és fertőtlenítőszert küldött a rászorulóknak. A Vöröskereszttel együttműködve a Kaposi Mór Oktatókórház és a Kaposvári Egyetem is küldött segélyszállítmányt a Vajdaságba. Az ökumenikus segélyszervezet munkatársai a boszniai Banja Luka térségében dolgoznak. Új együttműködési megállapodást írt alá a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Hans-Dieter von Meybon, a Johannita lovagrend rendi kancellárja a parlamentben. Semjén Zsolt az aláírást követően kiemelte, a megállapodás biztosítja a Johannita lovagrend missziója számára azokat a kiváltságokat és mentességeket, melyekkel szolgálatát zavarmentesen láthatja el. A szerződés eredményeképpen a rend a legjelentősebb karitatív szervezeteket tömörítő karitatív tanács tagja lesz. Elkezdődött a kétnapos budapesti nagy sportág és hangszerválasztó Kőbányán. Az ingyenes rendezvényen csaknem 100 fajta verseny és szabadidős sportot próbálhatnak ki az érdeklődők. A rendezvény célja, hogy a gyerekek maguk jöjjenek rá, melyik az a sport, illetve hangszer, ami a legjobb nekik.
A freestyle BMX-ezést, a versenybobozást és akár a síugrást is bárki kipróbálhatja a budapesti nagy sportág választón. A rendezvényre pénteken sok iskolából egész osztályok érkeztek.
Évek óta kijövünk a gyerekekkel erre a rendezvényre. Nagyon szeretik, mert kipróbálhatják a különböző sportágakat, és ezután később választhatnak, hogy milyen területen szeretnék a szabadidejüket eltölteni.
A sportágválasztón csaknem 100 egyéni és csapatsport mutatkozik be pénteken és szombaton, a gyerekek pedig mindegyiket interaktív módon ismerhetik meg.
Pont ez a lényeg, hogy a gyerekeket bevonjuk a mozgásba, és azáltal, hogy élményeket adunk nekik, ezáltal sokkal könnyebben magukban gerjesztődik fel a vágy, hogy sportoljanak, és nem egy kívülről érző tuszkolásnak tekintik azt, hogy na gyerekem, sportolj!
A sportágválasztó megnyitóján Simicskó István, sportért és ifjúságért felelős államtitkár úgy fogalmazott, a sport egy olyan érték, amely tisztességes küzdelemre és a szabályok tiszteletére neveli az embert.
2010-ben, 11-ben a magyar felnőtt lakosságnak mindössze 7%-a sportolt rendszeresen. Ez a száma most 15%, tehát duplájára nőtt a felnőtt lakosságnak és a sportolási hajlandósága, szokása.
A nagy sportágválasztó kísérő rendezvénye idén is a nagy hangszerválasztó. A szervezők szerint ugyanis a sport és a zene nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak.
Mencer Tamás már választott sportágat magának, a mai sporthíreket is ő mondja el, utána időjárás jelentés, majd Bízunk benned és Párizsi mentősök, az este 10 óra 20 perckor kezdődik. Téma mi más lenne az RT választások, rögtön utána Híradóval várom önöket, viszontlátásra!